Az óraiparban alapvetően rengeteg a hazugság, ennek egy része van, ami legendákból táplálkozik, amik egyébként utána érdekesen vannak elmondva, és ezekből szövődnek hazugságok, viszont vannak olyan cégek, akik konkrétan és szánt szándékkal meg szokták vezetni az ő ügyfeleiket, vásárlóikat, akik gyakorlatilag mi vagyunk. És egy ilyenről szeretnék most beszélni, és most nem általánosságban, mert ez egy végtelen téma szerintem, hanem konkrétan a Blamparról és arról az állításáról, hogy ők a legrégebb óta folyamatosan működő óramárka, és ezzel kapcsolatban hozok egy csomó-csomó információt, de erről majd beszélünk a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes eredmény érdekében nézd meg YouTube-on, a webbeszéljünkórákról.hu. Fontosnak tartom itt az elején elmondani, hogy minden, amire most itt hivatkozni fogok, vagy amire elmondok, az nem a saját munkám, illetve a saját kutatásaimnak az eredménye, hanem ezt José Pérez tárta föl, és az ő munkásságát a perezkop.com-on meg is lehet tekinteni, és ott rengeteg ilyen oknyomozással kapcsolatos cikk megtalálható, például ott a nagyvihart kavart trópusi Omega Speedmaster számlapos dolgot is ő fette föl, de ezen kívül még egy csomó Daytonával, Cartier Crash-sel, általában vintage órákkal és aukción megmutatott órákkal kapcsolatos dolog van. Szoktam néha beszélni Hozéval, és megemlítettem neki, hogy erről a témáról úgy gondolom, hogy fontos, hogy magyar nyelven is legyen tartalom, és megmondtam, hogy erről videót fogok csinálni, ő pedig nem, hogy megengedte, hanem egyenesen megköszönte ezt a dolgot, úgyhogy most ezért fogunk ezzel foglalkozni. Az a furcsa és faramúci helyzet ebben, hogy számomra egyébként a Blampan, meg úgy általában a Swatch Group mindig is szimpatikus volt, és ennek az okát valójában nem tudom, mert semmilyen történelmi vagy bármi kötődésem nincs hozzájuk, nincs olyan, hogy az első gyerekkori órám egy Tissot volt, egy Sertin, egy Omega, egy bármi, szóval semmi hasonlóról nem tudok beszélni, és pont ezért furcsa most a Blampanról így levenni a keresztvizet, meg lerántani a leplet, meg úgy mindent, de én úgy gondolom, hogy az igazság az mindig olyan, amit ki kell mondani, és főleg, hogyha valaki beletett mondjuk 3 hónap nyomozó munkát abba, hogy ezt a nagyon hosszú cikket, amit egyébként ő megírt, forrásokkal és mindennel, és egyébként személyes látogatásban Villarey, meg Szenimiében, meg mindenhol a környéken, hogy megtegye, és összegyűjtsön mindenféle az összes lehetséges forrást, amit lehet ezzel kapcsolatban. És már csak ezért is megéri nem csak az eredeti cikket elolvasni, hogyha valakit részletesebben érdekel a téma, hanem dobni Hozénak egy követést, mondjuk Instán, szerintem azért nem lesz hálátlan. Ugye az a helyzet, hogy a Blampan hivatalos jelenlegi történet írásában, ami megtekinthető ugye a blampan.com-on, az alapítás évét 1735-re teszik, és Jehan Jacques Blampanra hivatkoznak, mint arra, aki legelőször regisztrálta magát, illetve legelső alkalommal volt Villarey településen, órásmester, és alapvetően ez a vitának a fő tárgya, és ezzel kapcsolatban egy ilyen érdekes kézzel írott képet találni is a Blampan oldalán, ami alapján úgy gondolhatnánk, hogy ez valami nagyon eredeti, és valami archív felvétel, és akkor itt a bizonyíték, hogy Jean-Jacques Blampan egyrészt létezett, másrészt, hogy órás volt, harmadrészt, hogy Villarey-ben ő tényleg órás műhelyt üzemeltetett. Aztán a második hivatkozás 1815, hogy Frederick Louis Blamparra hivatkoznak, aki már a Villarey-i workshopot ő fejlesztette föl, és itt azt mondják, hogy már a billegőt meg a gátszerkezetet ekkoriban már módosították azért, hogy még vékonyabb legyen. Legtöbb órásmester azt csinálja, hogy megpróbálja a működő dolgokat megváltoztatni és jobbá tenni, legalábbis a régi korokban ez volt, ez ma azért szerintem egészen kevesen találnak fel már forradalmi dolgokat. A következő hivatkozás a Blampan oldalán 1830-ból való, és Frederick Emily Blamparra hivatkoznak, aki ugye adatolhatóan elkezdte gyakorlatilag ebből a kis műhelyből átalakítást arra, hogy gyakorlatilag egy gyár legyen, és ebből a korszakból természetesen már vannak feljegyzések, és meg tudják mutatni, hogy mégis hogyan alakult ki az, hogy ez egy, hogy gyakorlatilag egy gyár legyen, és ugye büszkén hivatkoznak arra, hogy Villareynek a legnagyobb gyártója legyen. És az idővonal az egyik érdekes dátum 1932, amikor meghal Frederick Emily Blampan, és az ő asszisztense Betty Fleischer veszi át magának a cégnek az irányítását, és ő lesz az ügyvezetője. És ugye már belecsúszunk itt a gazdasági világválságos, meg a kvarcválságos dolgokba, és ugye 1961-től a Blampan adatolhatóan része lesz az SSIH-nek, és ezzel kapcsolatban pedig ugye integrálódik magába a cégbe. Majd 1982-ben Jacques Piquet vásárolja meg magát a Blampan nevet, eddigre már egyébként a Blampanból tényleg csak a név maradt, és válik majd az 1992-től létrejövő Swatch Groupnak az egyik márkájává, ahol is egyébként ráébred a márkának a múltjára, ugye Jean-Claude Biverék kitalálják, hogy ebből a márkából azért sokkal többet is ki lehetne hozni, és Az egyik történelemhamisítás az adatolásokon kívül szerintem igazából itt van, ha másról nem is ugye a Blampant, a 50 Fathoms-ról általában ismerni szokták, ami gyakorlatilag ugye az egyik első búvár óra volt, és megelőzte a Submariner-t, erről ugye van vita, és itt az adatok egyébként a Submariner mellett szólnak egy-két kivétellel, de ezt a vitát most nem akarom kifejteni, erről már beszéltem hosszabban. Elkezdték a Blampant átpozícionálni ilyen high horology-nak, tehát hogy konkrétan azt mondani, hogy ez mindenféle luxus órákat így árul, miközben a Blampantnak az egész történelme egyáltalán nem erről szól. Tehát, hogy konkrétan ezzel szemben mennek szerintem a hagyománnyal is, meg önmagában a Blampantnak a szellemiségével is, de ugye ez már nem kellett, hogy érdekelje őket, lényegében befektetők voltak, igazából semmi olyasmi nem volt, ami a Blampantból bármi kötelezte volna őket arra, így ragaszkodjanak a gyökerekhez, a mindenhez. Örültek neki, hogy egy sok száz évre visszamenőleg létező családnevét viselő márka bekerült a portfólióba, és hogy ebből tudnak építeni valami nagyon érdekeset, aminek ugye a mai napig exkluzív butikjai vannak a világnak a legnépszerűbb sugár útjain, és árusítják az óráikat. Na de, ott gyanús lehet a dolog, hogy a márkák általában szeretik mutatni az ő alapítóiknak a különböző iratait, keresztleveleket, vagy csak újságcikkeket, ahol egyébként elkezdik reklámozni a saját tevékenységüket, bejegyzéseket a különböző keresztlevelekből, hogy egyébként valaki megszületett, és az ő és ki neki az apja, aki egyébként órásmester volt, és az ilyen bejegyzéseket általában szeretik, és ez egyfajta ilyen forrásként funkcionál arra, hogy elmondhassuk, hogy a Favre Leuba, a Vacheron Constantin, vagy éppen a Breguet a legöregebb márkanév, viszont a Blampant esetén ilyen nem létezik. Tehát az előbb, amit mutattam, a kézzel írott dolog, ez egy utólagosan fabrikált dolog. Egyrészt nem hasonlít az 1700-as évek kézírására, beteszek ide ilyen 1700-as évekbeli kézírással kapcsolatos dolgokat, amik ilyen keresztlevelek voltak, meg különböző helyi írományok, nem található ilyen, és ami a legdurvább, hogy egyrészt Villarejt település személyesen felkereste a Hozé, és nem csak Villarejt egyébként, hanem Szent-Imébian is volt a járási központ, tehát náluk még több forrás állhat rendelkezésre, és egyik helyen se tudtak neki segíteni azzal kapcsolatban, hogy megerősítsék ezt az 1735-ös dátumot, mert hogy a Blampantnak ugye a saját narratívája szerint az van, hogy Jean-Jacques Blampant a fiával együtt, és erre egyébként van egy korábbi hirdetés, amire hivatkozik, hogy a Jean-Jacques Blampant a fiával Isaac-kel együtt 1735-ben a nyugalmas villarei éjszakában már órákat raktak össze, amivel kapcsolatban az a probléma, hogy Isaac 1735-ben született, tehát hogy néhány hónapos lehetett, akkor, amikorra ez a hirdetés datálja magát, most egy néhány hónapos gyerek így maximum a levegőt tudja venni, és azzal segít a legtöbbet egy óra összeszerelésében, hogyha nem sír, ezt azért szerintem mindannyian beláthatjuk. Kérdés igazából az, hogy honnét ered maga a történelem hamisítás, illetve magával az alapítási idővel való játék. És hozzá összegyűjtött egy csomó régi újságokból való hirdetéseket, és ami feltűhet, természetesen így idővonalba rakva őket, hogy végig 1815-ről beszélnek, és egyébként még egy érdekesség, hogy a Vacheron Constantinnak is megfigyelhető a történelmében egy 50 éves visszalépés, az 1952-es reklámon még 1785 szerepelt, viszont az 1953-as hirdetése már 1755, itt az történt egyébként, hogy ők találtak egy kézzel fogható bizonyítékot arra, hogy bizony az egyik alapító már korábban is végzett ilyen tevékenységet, és ilyen szempontból ezt azért valamennyire jogosnak tarthatjuk, de a Blampantnal kapcsolatban ugye az van, a cég megbízásában is kerestek már ilyen iratokat, mind Villarejt településen, mind pedig Szent-Imiében, és egyiken sem találtak ilyet, tehát hogy sem a helyi, sem pedig a járási jegyzőnél nem található semmilyen feljegyzés, ami ezt az 1735-öt megerősíteni. És egyébként az 1815 is egy tökre respektálható dátum, viszont nyilván, hogyha valaki szeretne faszt méregetni, és azt mondani, hogy ők egyébként ők mennyire idősek, akkor ahhoz nyilván szükség van arra, hogy valaki valami nagyon régi dátumot mutasson. Betty Fleischernek az öccse, Jean-Jacques Fleischer, aki a cégnek akkor volt a marketing vezetője, kitalált ezt az 1636-os dolgot, ami azért érdekes, mert ekkor alapították magát a települést, és tény, hogy a Blampant gyára mellett van egy kisház, amire egyébként úgy hivatkoznak, hogy hát ez volt a farm, innét indult. És ennek tényleg van egy ilyen alapítási dátuma, bár egy Lebrassusban talált dokumentum alapján erre úgy hivatkoznak, mint eredetileg postahivatalra. Tehát véletlenül sem arról szól a sztori, hogy ez eredetileg egy farmként indult, és az alsó része mezőgazdasági dolgok voltak, és amikor beköszöntött a tél, és nem tudtak dolgozni, akkor felmentek, és különböző billegőket, meg gátkerekeket, meg minden ilyesmiket készítettek kézzel. Ami egyébként egy létező legenda a svájci óragyártással kapcsolatban, de alapvetően ez a sztori, meg több történetíró is úgy gondolja, hogy ezek csak ilyen romantikus legendák a svájci órakészítésnek az őskorával, vagy hát az aranykorával kapcsolatban. És ez a fajta magatartás egyébként a Jean-Jacques Fleischertől kicsit érthető is volt, mert nyilván valahogy pozícionálni kellett magukat akkor, amikor muszáj volt elengedniük a Blancpain nevet, mert ugye az akkori svájci törvények szerint, ha meghalt egy családnak a legutolsó a cégben aktív képviselője, akkor tovább nem viselhette a cég a nevet, és ezért lett ugye Réville Essa a neve, de ezt egyébként talán a 50 Phantoms Kubával kapcsolatos videóban szerintem elmondtam. És ugye egyrészt bizonyítani akart, mint fiatal marketinges, hogy hát milyen okos dolgokat is tudunk mi csinálni, és tudunk találni régebbi dátumot. Egyébként érdekesség még, hogy az 1636-os dátum föl volt írva erre az épületre, viszont nem az utca fölé látható frontra, hanem a másik oldalra, és ezt a követ konkrétan áthelyezték. És az az érdekesség, hogy 1907-ben épült a Blancpain gyár az épület mellé, és valójában bizonyíték arra, hogy abban az említett farmházban élt volna Jean-Jacques Blancpain, egyáltalán nincs. A Juravidék történelmével foglalkozó archívumban található olyan kép, amire azt mondják, hogy ez a Blancpain farm, viszont a nagyon érdekes rajta az, hogy semmilyen feljegyzés ezt nem támasztja alá. Állítólag, utólag, amikor a Blancpain elkezdte azt mondani, hogy ez az ő családjukhoz tartozó farm volt, akkor került rá, mert valójában a maga az épület ott van, és készültek róla a fényképek, de gyakorlatilag ilyen utólagos felcímkézése van csak magának az épületnek, a korabeli feljegyzések ezzel kapcsolatban nem maradtak fenn, kivéve az, hogy gyakorlatilag postaként funkcionált a legelső éveiben, amikor Villaret települést alapították. És érdekes, hogy az eredeti cég, ami 1815-től működött, ugye az E. Blancpain F.I., és ugye később a Réville Essa, sosem hivatkozott erre a farmra, mint az ő korábbi eredetük vagy bármi, és ez egyébként valamennyire látszik is a Blancpainnak a mai működéséből, például abból, hogy hagyták ezt az épületet leégni 2 évvel ezelőtt, és ugye felújításán sem sertepertél senki. A legtöbb olyan gyártó, aki büszke arra, hogy egyébként honnét indult, ott legtöbb helyen általában múzeumot, archívumot, vagy valami ilyesmi dolgot szoktak üzemeltetni, főleg, hogyha egy ilyen nagyon nagy koncernnek a része, mint mondjuk a Swatch Group, úgyhogy szerintem ez önmagában sokat elmond. Ami szerintem alátámaszthatja azt, és tényleg csak egy mítosz, hogy maga a Blancpain is, ahogy telik az idő, máshogy magyarázza a dolgokat. Például talán olyan hivatkozást, amiben ők azt állítják, hogy elismerték a Jean-Jacques Blancpaint, mint órásmestert, viszont a Blancpainnak a 50 Phantoms eredetéről szóló 2021-es videójában pedig azt állítják, hogy 1735-ben regisztrálta magát Jean-Jacques Blancpain, mint órásmester, és ez a két dolog jelentés tartalmában szerintem amúgy kizárja egymást. De most kérdezhetnétek, hogy na jó, de akkor most mi az igazság, és az írott források és a fennmaradt források szerint az az, hogy Frederick Louis Blancpain alapította magát a márkát 1815-ben, ennél korábbi dátuma egyszerűen nincs, sem a felmenőinek, sem Isaacnek, sem Jean-Jacques Blancpainnak. Velük kapcsolatban vannak ilyen legenda gyártások, viszont sem a keresztlevelek, sem semmi hasonló nem igazolja ezt. A sztori ugye azért érdekes, mert 2 Isaac Blancpainunk is van, a Jean-Jacques-nak az apja, és a fia is Isaac. Az első cipőkészítő mester volt, és a Blancpainnak a történelem gyártásában nem egyértelmű, hogy melyikükre hivatkoznak, a másikük pedig iskola igazgató volt, és az ő fia pedig David Louis Blancpain, akire szintén megpróbálnak felhúzni egyfajta sztorit, hogy ő órás lett volna, de mint mondtam, erre semmilyen forrás nincs. Egyedül az van, hogy ugye Frederick Louis Blancpain, aki már a legelőször említett Isaacnek már az 5. leszármazottja az, aki konkrétan már órásmester volt, és ugye itt már 1815-ről beszélhetünk. És még egy érdekesség Frederick Emily Blancpainnal kapcsolatban, hogy megint nem tudjuk, hogy amikor hivatkoznak rájuk, hogy melyikükről beszélünk, mert a Blancpainok úgy tűnik, hogy a névadásban elég konzervatívak voltak. Létezett egy Frederick Emilien Blancpain, aki az alapítónak volt a fia, és létezik egy második Frederick Emily Blancpain, Trumpon, aki pedig az eredeti alapítónak már az ükunokája volt, és az ő halálával ért véget lényegében a Blancpain név használata, és ekkor kellett ugye a Betty Flay cseréknek, ugye a Rayville Essence átállás, úgyhogy ez is egy kicsit nehezíti magának a történelemnek a felgöngyölítését, ami még egyébként furcsa, hogy a Blancpainhoz is fordult a hozé természetesen, és kért tőlük bizonyítékot erre az 1735-ös dátumra, viszont nem kapott, csak ilyen érdekes meghívásokat a márkának a marketing vezetőjétől, hogy ő szeretné megérteni az ő motivációit, és egyértelmű, hogy a márka sok évtizede fújja ezt a narratívát, nem fognak ebből visszavonulni, hogy ők már pedig 1735-től léteznek, és nem fognak mindent lemeszelni és átírni 1815-re, úgyhogy szerintem azért nem nagyon várható Blancpaintól, hogy be fogják ismerni ezt a fajta marketing tévedést, de szerintem ez pont jó, hogy mi itt így egymás között, akik érdeklődünk az órákról, ezzel tisztában legyünk, és mondjuk megköszönjük Hozénak az elmúlt 3-4 hónapnyi munkáját, amit beletett abba, hogy ezt a fajta történelmi panteont ide elénk felvázolja, hogy egyébként kikutassa a keresztlevelek alapján a családnak a teljes történelmét, és utána menjen, hogy mi a valóság, és mi nem az. Úgyhogy ez az, amit én most el szerettem volna mondani. Örülök, hogy megnéztetek, és találkozzunk legközelebb.